Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok, ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én pedig Andis vagyok, és a mai adásban egy vendégünk is van, aki nem más, mint Tündi.
Sziasztok!
Mai témánk pedig a spanyol nátha lesz. Miért választottuk ezt a témát?
Hát igazából elég aktuálisnak éreztük ezt a témát. Itthon ülünk a kis, hát nem mondhatjuk, hogy karanténunkban, de elszigetelve, ugye itthon maradunk, mint gondoljuk ti is. És hát így adta magát a téma, hogy utána nézzünk további nagy világjárványoknak, és így esett a választásunk a spanyol náthára.
Így van, valamint megfogalmazódott bennünk, miközben erre készültünk, hogy azért jó lenne, hogyha a következő alkalommal, a következő adásban egy kicsit pozitívabb témát hoznánk, mert mindenkinek egy kicsit, gondolom, nehezére esik otthon maradni, plusz még ezt egy kicsit megspékeljük egy spanyol náthás podcasttel, úgyhogy legközelebb biztosan valami vidámabb témát próbálunk majd hozni.
Igen, és előrevetítjük, hogy ne keressetek hasonlóságokat vagy párhuzamot a spanyol nátha és a jelenlegi koronavírus között, ezt nem azért készültünk ezzel a podcasttel.
Ja, most van a koronavírus, de hogy régen is voltak nagy járványok, és igazából kettő ilyen nagyon nagy járvány volt, az egyik az a spanyol nátha, amiről most szó lesz, valamint a középkorban a fekete halál, azaz a pest is, ami az akkori Európa egynegyedét ölte meg például, de ennél sokkal durvább hatása volt, habár százalékosan nem a spanyol náthának, ahol pontos számokat nem tudnak, de minimum 50 millió ember halt meg, legalábbis a becslések szerint, és sokan ezt a számot akár 100 millióra is mondanák, ami azért ilyen hihetetlen durva szám, mivel az első világháborúban és a második világháborúban együttvéve körülbelül ilyen 60-65 millió ember halhatott meg, így a spanyol náthában simán lehetséges az, hogy többen haltak meg, mint a két világháborúban együttvéve, ami egy hihetetlen szám. Ugyanakkor fontos megemlíteni azt, hogy ez egy eléggé elfeledett része a történelemnek. Ennek lehet az is az oka, hogy annyira összenőtt a világháborúval, hogy kevésbé emlékeztek meg erről az emberek később. Tehát nem lehet látni ilyen emlékműveket, amik ennek szólnának, hogy ebben és ebben a faluban hányan haltak meg ennek a vírusnak a következtében.
Hát igen, és ez azért is érdekes, mert például, hogy mondjuk Magyarországon járunk, akkor szinte minden településen van egy-egy emlékmű, ami emléket állít az adott helyiségben élő embereknek, akik elhunytak a világháborúban, de ugye a spanyol náthárnak kevés emlékműve van. Nem is tudom, hogy Magyarországon van egyáltalán. Lehet, hogy van, de...
Nem,
de
valószínűleg nincsen. Igen. A vírusnak három hulláma volt. Ez először 1918 tavaszán, ez nem érintett olyan sok embert, de aztán jött a 18 őszi, amiben ő a föld egészét tekintve ez volt a legbrutálisabb, és végül 19 elején is haltak meg a spanyol náthában, akkor volt egy harmadik hullám.
Miért is nevezték el ezt a vírust spanyol náthának? Nem azért, mert Spanyolországban jelent meg, hanem azért, mert itt nevesítették először, tehát itt beszéltek először arról nyíltan, hogy van egy járvány a világban. És ami az ok, hogy amiért erről nem beszéltek korábban, az tulajdonképpen a világháború maga, ugye 18-ban járunk, a központi hatalmak állnak szemben az Antanttal, és egyszerűen senki nem akart erről beszélni, mert nem akarták, hogy az ellenfél, vagy az ellenség megtudja, hogy a soraikban pusztít egy ilyen járvány, mert akkor egyszerűen megtudták volna az emberek, hogy rengeteg katonát veszítenek ezek a hatalmak. És ezt nem akarták, hogy ez napvilágra kerüljön ez a hír. Úgyhogy egyszerűen nem beszéltek róla. És Spanyolország egy független állam volt, tehát hogy ott erről tudtak beszélni, és ezért nevezték el Spanyol Náthának, de nem mindenki hívta Spanyol Náthának. Például Szenegálban Brazil Náthának hívták, Brazíliában Német Náthának, az Antarktiszon a bolsevik betegségnek hívták, a berzsák a briteket hibáztatták, hogy elterjedt ez a vírus, és a japánok pedig a saját pankrátoraikat, a szumósokat hibáztatták, hogy behozták az országba a betegséget, mivel egy bajnokság alatt terjedt el náluk ez a járvány. Ugye 2015 óta nem lehet elnevezni népcsoportokról világjárványokat, tehát például a mostani koronavírust sem hívhatjuk kínai koronavírusnak. Korábban egy-két újságcikkben lehetett ezt így olvasni, de ez így nem volt helyes, és most már, ahogy nézem, így a médiában sem jelenik meg ilyen helytelenül ez a betegség.
Igen.
Mivel ugye nem... Azt olvastam, hogy vagy ilyen közkedvet, nem tudom, szófordulat, hogy a vírusnak nincsen útlevele, tehát hogy a vírus az igazából, vagy nincs nemzetisége, tehát hogy nem a spanyolok, nem a kínaiak, egyszerűen nem tehetünk felelőssé egy nemzetet egy betegségért, és ez nagyon pejoratív lenne, hogy elneveznénk egy ilyen pusztító betegséget egy népcsoportra. Úgyhogy 2015 óta nem lehet akárhogy elnevezni a világjárványokat.
Hát igen, végül is ezt mondhatjuk azt, hogy ez egy időszerű döntés volt már, hogy a 21. században járunk, és mégse legyen a járványok neve ennyire pejoratív, egy-egy népre nézve. 18-ban járunk ugyebár, 1918-ban, amikor is 1,8 milliárd ember élt a Földön, ami jóval kevesebb, mint a mostani. Ugyanakkor el lehet azt mondani, hogy nagyon sok mindenben még nem tartott egyáltalán ott technológia, mint ahol most tart. Tehát az üzeneteket általában távíró segítségével küldték el, ugyanakkor voltak olyan országok, Kína nagy területein, sok helyen galamposta működött még. Ugyanakkor el lehet azt mondani, hogy például Perzsiában, ami háromszor akkora ország volt akkor, mint Franciaország, csak 12 kilométer vasút volt, és pár kilométernyi betonozott út. Tehát egy olyan világban élünk, amikor az orvostudomány és a technika még nincsen annyira fejletten, ugyanakkor el lehet azt is mondani, amiről majd később is beszélünk, hogy sok ember hitt még a babonákban, a boszorkányokban, és olyan dolgokban, ami igencsak megnehezítette a gyógyítást és a gyógyulásnak az útját. 1918. március 11-ét szokták a kiinduló pontnak nevezni, ugyanis akkor egy Kansas állambeli katonai bázis szakácsa arról panaszkodott a tábori orvosánál, hogy megfázáshoz hasonló tünetei vannak, kicsit láza van, köhög, és ugyanez nap a bázison belül több százan megbetegedtek. Tehát egy viszonylag hamar nem csak a szakácsnak volt ezzel a problémája. Ugye nem kellett sokat várni arra, hogy elterjedjen a világban, a világháború javában dúlt, Amerika pedig folyamatosan küldött haderőt Európába, így New York kikötőjéből főleg folyamatosan mentek hajók az Atlanti-óceánon keresztül, úgyhogy így adott volt az is, hogy hogyan jutott át Európába viszonylag gyorsan a járvány.
Uh-huh. Ami még amúgy érdekes szerintem, hogy ez a vírus is állatról került emberre. Tehát, hogy valószínűleg vagy egy madár, vagy pedig egy sertés volt a kiinduló pont.
Tehát a tanulság?
Ne együnk húst. Nem, de valószínűleg tényleg egy olyan ember lehetett az első fertőzött, aki vagy madarakkal, vagy pedig sertésekkel foglalkozott.
Vagy evett.
Hát, vagy igazából közel került hozzá, és hogy levágták nem tudom pontosan, de hogy igazából állatról került emberre, és aztán nagyon gyorsan mutálódott ez a vírus, és utána ugye emberről emberre terjedt. Hát ebben hasonlít egy kicsit a mostani koronavírus, hogy először állatról emberre, aztán valami megváltozott, és már képes volt emberről emberre terjedni.
Így van, igen. Na de visszatérve 18-ban nagy hadihajók mentek, és volt például a Leviathan nevű amerikai szállítóhajó, ami 9000 ember befogadására volt képes, és amikor elindultak New Yorkból, akkor kiütött a spanyolnáca, és mire megérkeztek Európába, addigra ebből a 9000 emberből 2000 ember megbetegedett. Tehát viszonylag gyorsan tudott terjedni.
És ahogy ma is láthatjuk azt, hogy karanténokkal próbálnak védekezni az országok, ez ebben az időben is így volt. Például Izlandon akkor 100 000 fő volt a lakosság száma, most se sokkal nagyobb, tehát most 300 000 ember él Izlandon, és akkor ebben az időben 100 000 ember élt ott, és Izlandon lezárták az északra és a keletre vezető utakat. És mivel Izlandon nagyon sok a gleccser, nagyon sok a járhatatlan út, ezzel lényegében lezárták az országot igazából. Ausztráliában pedig lezárták a kikötőket novemberben, és ennek köszönhetően a járvány második hulláma nem is ért el az országot, ezt megúszták. Viszont sajnos hamar örültek ennek, és feloldották ezeket a zárlatokat, és a harmadik hullám az sajnos elérte Ausztráliát is.
A magyaroknál pedig feltételezhetően az olasz fronton keresztül jött a járvány. Ugye ott több nagy csata dúlt, úgyhogy az olasz frontra egy idő után amerikai katonákat rendeltek ki, akik hozták magukkal a spanyolnáthát is, és az olaszok így kapták el, adták tovább a magyaroknak, és ugye 18-ban már főleg a második felében már a világháború lecsengése volt, egyre több katona jött haza a frontról Budapestre, vagy a környező városokba, úgyhogy a hátországban is viszonylag gyorsan elterjedt a járvány. Ha 1918-ban azt hallottad, hogy köhög a szomszédod, vagy egy családtagod, és saját szemeddel láttad őt összeesni, akkor tudhattad azt, hogy jó eséllyel már te is elkaptad a betegséget, és kérdés, hogy mennyi esélyed van a túlélésre.
A betegséget sokan csak háromnapos betegségnek hívták, mert az első tünetek megjelenése után nagyon gyorsan lefutott, és sajnos nagyon gyakran halállal végződött, tehát nagyon gyorsan végzett ez a betegség azokkal, akik ezt elkapták. Olyan tüneteik voltak, mint például elszíneződtek a végtagjaik, és egy-két napon belül, vagy sok esetben egy-két órán belül megfulladtak, és gyakran járt spontán orr- és szájvérzéssel is ez a betegség, tehát hogy vér jött ki a szájukból, vagy az orrukból. És azok a terhes nők pedig, akik elkapták, azok sajnos elvetéltek, vagy pedig sokszor koraszülött csecsemőket hoztak világra.
Igen, és ezek mellett el lehet mondani azt, hogy érdekes módon nem a fiatal korosztályt és az idős korosztályt támadta meg ez a vírus, hanem gyakorlatilag a 20 és 35 év közöttieket támadta meg leginkább, és ott volt a legmagasabb a halálozási arány. Erre több magyarázat is van. Valószínűleg az idősebbeket azért nem támadta meg, mert az 1800-as évek végén, 1889-90-ben volt egy hasonló influenza járvány, amin ők már egyszer túlestek, és valószínűleg így jobban ellen tudtak állni a spanyolnáthának. Ugyanakkor el lehet mondani azt, hogy akik mégis idősebb korosztályt képviselték, és ebben haltak meg, azok általában azért, mert egy másodlagos bakteriális fertőzést kaptak el, és ennek a szövődményei következtében haláloztak el. Az orvosok utólag azt állapították meg, hogy valószínűleg azért haltak meg ennyien gyakran erős középkorú férfiak, akiknek valószínűleg erős szervezetük volt, jó immunrendszerük volt, és ehhez hasonlók, mert a szervezetük egyszerűen egy túl erős ellenreakciót váltott ki, és túl erősen védekezett a vírus ellen, és így a saját tüdősejtjeiket pusztította el az ilyen erős immunrendszerű embereknél. Tehát utólag ezt feltételezik az orvosok, hogy ez emiatt lehetett.
Elég nehezen diagnosztizálták ezt a vírust. Ugye akkoriban optikai mikroszkópokkal próbálták ezt kutatni, és ez nem mutatta ki a vírust, mert a baktériumok méreténél jóval kisebb volt ez a vírus, így nem tudták azonosítani, hogy miről is van szó. És több országban is összekeverték más betegségekkel, például a tifusszal. További probléma volt pedig, hogy a vírus súlyos szövődményekkel párosult, például tüdőgyulladással. És ez azért fontos, mert a magyar sajtóban 1918. szeptemberében is jelent meg olyan cikk, ami szerint a vírusnak nem volt köze a tüdőgyulladáshoz.
Tehát ezek szerint már akkor is létezett fake news?
Hát már akkor is létezett fake news, mondhatjuk, igen. Például a híres Pesti Hírlap.
A híres Pesti Hírlap. Amiben szeptember 24-én, tehát a második hullám igazán drasztikus kitörése előtt az alábbi cikk jelent meg. Bár a betegség enyhe és normális lefolyású, mégis szükségessé vált egy-két iskola bezárására. Sajnos a közönség körében a spanyol betegségről téves nézetek alakultak ki, mert nagy a hajlandóság, hogy haláleseteket, amelyeket például tüdőgyulladás okozott, a spanyol nátha rovására írják, holott a két betegségnek egymáshoz semmi köze, legfeljebb annyi, hogy mindkettő magas lázzal kezdődik. Idézet vége. 5 nap múlva viszont már olyan iszonyatos mértékben tombolt a járvány, hogy a lap mégis kénytelen volt elismerni, hogy az egyik legsúlyosabb komplikációja a spanyol náthának éppen a mellhártya és a tüdőgyulladás.
Tehát fokozta a nehézségeket, hogy Európában a világháború miatt szappan hiány volt, és azt mondták a lakosságnak, hogy a járvány ellen elég az a védekezési mód, hogyha meleg vízzel mosnak kezet. De hát ez később kiderült, hogy ez sajnos ez nem elég. Ugye most már a csapból is az folyik, hogy mossunk kezet. Mindenhol lehet olvasni, hogy hogyan kell kezet mosni, hány másodpercig. De hát valószínűleg ezt 1918-ban sajnos nem mondták az embereknek. Úgyhogy,
akkor még nem volt Györfi Pál.
Akkor még nem volt Györfi Pál, hogy figyelmeztessen.
Ugyanakkor el lehet azt mondani, hogy valószínűleg azért, ha ezt is mondták, hogy ez megvéd téged a fertőzésektől, azért elég sok háztartásban nem volt meleg víz. Tehát azt elég nehezen lehetett megoldani, hogy valaki kezet mosson meleg vízzel bármikor, amikor mondjuk ő hazajön a munkából.
Hát igen. Igen, meg most már talán sokkal inkább a kultúránk része ez az egész kézmosás.
Mit te szoktál kezet mosni?
Én szoktam. 60 másodpercig. És amikor bejelentették, hogy járványról van szó, akkor mindenki nagyon megijedt, és a gyógyszertárakban felvásárolták az összes elérhető lázcsillapító készítményt. Tehát valószínűleg azok, akik megbetegedtek, és gyógyszerre lett volna szükségük, azoknak nem volt elérhető.
Érdekes módon az akkori WC papírellátásokról nem lehetett olvasni. Tehát azt nem tudjuk pontosan, hogy azt is felvásárolták-e.
Más volt a prioritás.
Igen. Ugyanakkor elmondható az, hogy a gyógymódokról sokszor nagyon téves képek éltek. Tehát lehetett olvasni azt, hogy Kínában valahol úgy védekeztek a vírus ellen, hogy ollót tettek ki a bejárati ajtóba, és éjszakára ott hagyták az ollót, mert hogy ők hittek a démonokban és a sárkányokban, és úgy gondolták, hogy ez megvédi őket, mivel amikor be akarnak jönni, akkor ketté vágja ezeket a sárkányokat. De azért Európában ennél sokkal okosabbak voltak az emberek, mert itt olyanokat mondtak, hogy a dohányfüstöt jól le kell tüdőzni, és benn kell tartani, mert ez megőri a vírust. De voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ne, van ennél jobb ötletem. Azt kell csinálni, hogy rohadt sok alkoholt iszol, és utána a sok alkohol hatására a vírus elpusztul. Hát
jó. Hát igazából szerintem Magyarországon is sokan tároztak be pálinkából, amikor megtudták, hogy influenza járvány van, vagy koronavírus járvány, szóval ez most nincs ez másképp.
Most nincsen ez másképp, így van. Ugyanakkor lehetett azt olvasni, hogy például voltak olyan afrikai országok, ahol volt egy higanybánya, ahol a dolgozók közül senki nem betegedett meg. Így hát mire jutottak az okos orvosok, hogy ez minek a következtében lehet? Hát az, hogy ők higanyt bányásznak, ott az ottani higany porfelhőt belélegzik, és ez egyfajta védelmet biztosít. Úgyhogy nem csináltak mást utána, mint hogy a mérgező higanyt beadták injekciós tű formájában az embereknek, és ezzel mérgezték az ottani lakosokat. Hát hatalmas ötlet.
Hát igen. Vagy amikor kitalálták, hogy hipermanganáttal gargarizáljanak az emberek, vagy pedig sósavat csepegtettek vízbe, amit megitattak a páciensekkel, de hát valószínűleg ez sem volt hatás, és a vírus ellenben igencsak halálosnak hangzik most már.
Igen, azt lehet mondani, hogy viszonylag kreatív megoldások születtek arra, hogy hogyan lehetne ezt a vírust kiirtani.
Ami még további gondot okozott, hogy hatalmas volt az orvos és a nővér hiány. Ugye a háború miatt a legtöbb orvos a katonákkal együtt a fronton volt, és emellett kellett még biztosítani a hátországban is minél több orvost. Voltak olyan országok, ahol nagy mennyiségű önkéntes nővér jelentkezett a szolgálatra, és az ők később, amikor már lecsengett a járvány, ők meg is maradtak ápolónak. Tehát nagyon sok önkéntes dolgozott ott, viszont a szakképzett orvosokból nagy hiány volt.
Igen, és valahol lehetett azt is olvasni, hogy ezek az önkéntes ápolóknak a bizonyos részei azért utólag is ott maradtak a szakmában a spanyol nátha lecsengése után, és mivel nem volt szakképesítésük, azért nem volt a krémje azért ennek a orvosi társadalomnak, és ez okozott később gondot a következő években, vagy évtizedekben, hogy olyan emberek dolgoztak az egészségügyben, akiknek semmilyen szakképesítése nem volt. Minden esetre összességében azt lehet elmondani, hogy nem volt rend megfelelő ellenszer a vírusra, úgyhogy a vírus kifutotta magát, és gyakorlatilag a világ minden részére eljutott.
A frontról hazatértek a katonák, és hát sajnos ők hozták haza ezt a vírust Magyarországra, és Budapesten nagyon hamar megjelent, és el is szaporodott. Felolvassak egy újságcikket, a Friss Újság 18. október 9-i számából. Egy Molnár Ilona nevű kis cselédleány, miközben kórházat keresett, rosszul lett az utcán. A rendőr telefonon értesítette a mentőket. Ám a mentők, mivel járványos betegről volt szó, nem vállalkoztak a leány elszállítására. A rendőr ezután a fertőtlenítő intézetet hívta. Közben eltelt egy jó óra, s pontban 17:30 telefonon hívta az esethez a fertőtlenítő intézet embereit. Ezek a székes főváros szégyenére csak 8:30 órakor jelentek meg a helyszínen. Közben a szegény cselét kínlódott, vergődött, állapota mindig rosszabb lett, s éppen akkorra, mire a fertőtlenítő intézet kocsija odaérkezett, hogy elszállítja, tüdőgyulladással kapcsolatos szívgyengeség állott be, és a leány rövid agónia után villamoskocsik csengése között szívszélhűdésben meghalt.
Ebből a cikkből is nagyon jól látszódik az, hogy nem voltak különösebben tisztában sokáig azzal Magyarországon, de egyébként ez külföldre is igaz volt, hogy mi okozza ezt a sok halált, és csak később ismerték fel, hogy valószínűleg ez egy dolognak köszönhető, egy betegségről van szó, ami ennyire durván szedi áldozatait. Lényegében azt lehet mondani, hogy októberben ismerték el azt, hogy ez egy hivatalos betegség. És hát ott is voltak, annó is voltak iskolabezárások. Az eleinte az volt a cél, hogy 2 hétre zárjanak be az iskolák, 18 őszén, de aztán látták, hogy ez egy hosszabb távú bezárás lesz, úgyhogy gyakorlatilag szinte egész évben zárva voltak az iskolák.
Igyekeztek olyan intézkedéseket hozni, amivel meg tudják állítani a járvány terjedését. Például be akarták zárni a mozikat és a színházakat, erről folyamatosan egyeztettek az illetékesekkel, a tulajdonosokkal, és hát ők, a tulajdonosok, az üzemeltetők nyilván ezt nem szerették volna, mert akkor elestek volna a bevételtől, és küzdöttek azért, hogy ne kelljen szüneteltetni ezeket az előadásokat. És ezt úgy tudták megoldani, hogy korlátozták az előadások számát, és 2 előadás között kötelező szellőztetési szünetet rendeltek el.
Igen, tehát ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy lement egy mozi előadás, nem volt ilyen, hogy kevesebben ülhetnek be, vagy ilyesmi, viszont a két adás között kiküldték az embereket, mindenkinek ki kellett menni, és átszellőztötték a mozikat, hát azt lehet mondani, hogy ennek azért túl sok értelme nem volt, tehát ettől kevesebben nem fertőződtek meg, az biztos.
A tömegközlekedésre vonatkozóan is hoztak intézkedéseket. Nagyon zsúfoltak voltak a villamosok, és ezt akarták megváltoztatni. Úgyhogy korlátozták a felszálló utasok számát. Egy idő után nem engedtek fel több utast a járműre, illetve kötelező volt szellőztetni, tehát nyitott ablakokkal mentek a villamosok. És ebben az időszak, ez ugye ősz volt, egyre hidegebb volt az idő, és rájöttek, hogy ez nem annyira jó az embereknek, mert nyitott ablakkal utaznak, akkor megfáznak is. Fáznak. Úgyhogy úgy adották meg, hogy a villamos tetején lévő ablakot nyitották ki.
Így van, a felső ablakot hagyták nyitva, de itt fontos az, hogy itt kb. Az egyetlen közlekedési eszköz a városban a villamos volt. Tehát nagyon mással nem lehetett közlekedni, nagy távolságok voltak. Tehát az emberekben a legnagyobb ilyen lázongást az váltotta ki, hogy ezt próbálták korlátozni, ezt az egyetlen közlekedési eszköznek a használatát, és ez nem tetszett a népességnek.
Ugye most is tapasztalhatjuk, hogy kényelmetlenek ezek az intézkedések, amiket azért hoznak, hogy megállítsuk a járványnak a terjedését, viszont nyilván most már sokkal jobb helyzetben vagyunk, hiszen nagyon sok embernek van autója, tudunk otthonról dolgozni, otthonról tanulni. Ugye ezek a lehetőségek mind nem voltak adottak a kor emberének.
Így van. És ahogy említettem, a város elég nagy, tehát Budapest már akkor is azért elég nagy, vagy ugyanakkora volt majdnem, és a villamossal tudták megtenni a legnagyobb távolságokat legrövidebb időn belül, és fontos azt tudni, hogy itt jegyrendszer volt a háború miatt, tehát az élelmiszert jegyekre lehetett kapni, ezért egy embernek egy adott esetben mondjuk ahhoz, hogy megkapja a megfelelő mennyiségű lisztet, több boltba is el kellett mennie, tehát gyakorlatilag az egy külön procedúra volt, hogy a város bejárva próbálta beszerezni, mivel hiány volt, azokat az élelmiszereket, amik feltétlen szükségesek a családjának. További problémát okozott az is, hogy estére elzárták a vizet Budapesten. Az akkori vízművek szerint erre azért volt szükség, hogy mert nem voltak jó minőségűek a vízhálózat, valamint ezzel elkerülték azt, hogy napközben vízhiány legyen a magasabb régiókban Budapesten belül, vagy a külső városrészekben. Tehát ugye a víz az mindenképpen szükséges volt a kórházakhoz is, meg ez ezért egy olyan betegség volt, ahol a betegeket jó volt a láz miatt, hogyha tudták hűteni éjszaka is.
A higiénia miatt is gondolom, hogy kezet mosni, meg mosdóba elmenni, meg ilyesmi.
Így van, igen.
Ami még probléma volt, az a betegek szállítása. Nem voltak jól felszerelve járművekkel. A fővárosi fertőtlenítő intézet gondoskodott arról, hogy elszállítsák a megfelelő intézményekbe a betegeket. Viszont nagyon túlterhelt volt a rendszer, és a procedúra is egy kicsit bonyolult volt, mert felhatalmazást kellett kérni a tiszti főorvostól szóban, és nagyon le voltak terhelve a vonalak. Úgyhogy megesett, hogy valakit be kellett volna vinni a kórházba, de csak 2-3 nappal később tudták őt elszállítani, és sajnos sokszor akkor már késő volt.
Igen. Így van.
Ezen kívül egészségőrök járták a várost. Nekik az volt a feladatuk, hogy ellenőrizzék, hogy a karanténban, házi karanténban lévő emberek, akiknek piros matricát ragasztottak az ajtajaikra, valóban otthon vannak, és nem mentek el iskolába vagy dolgozni. És ezzel igazából az volt a probléma, hogy ők váltak, ők ilyen, hát tulajdonképpen ilyen fertőzőt hordozókká váltak.
Igen, mert hordozók, akik cipelik magukkal a
vírus. Hát igen, egyik lakásba a másikba vitték. Úgyhogy sajnos ez az intézkedés inkább csak segítette a vírus terjedését.
Igen, habár volt egy rendelet, ami tiltotta, hogy belépjenek a lakásba, de ezek az emberek általában ezt nem tartották be.
És bementek megnézni, hogy otthon vannak-e a lakók.
Voltak más korlátozások is, hogy például zárt térben hányan tartózkodhatnak egyszerre, nyilván ezeket is nehezen fogadta az akkori közönség, valamint nagy probléma volt az, hogy a kávéházak azok egyfajta ebédlőként működtek akkoriban. Sok háztartásban azon spóroltak, ugye akkor még ilyen édesanna-szerű sok helyen cselédek voltak, viszont azon tudtak takarékoskodni, hogy nem tartottak cselédet, és délben, amikor ebédeltek, akkor kimentek ilyen kávéházakba, és ott fogyasztották el az ebédet. Ezzel így jobban, olcsóbban kijöttek, de erre is hoztak korlátozást, és a kávéházak azok pont ilyen déltájban, amikor a legtöbb ember ment volna oda étkezni, elrendelték, hogy akkor fertőtleni kell, és takarítani kell ezeket a helyiségeket, és ez is nyilván egy kisebb lázadást okozott a lakosság körében.
Amit még nehezen fogadtak, az az volt, főleg a felsőbb rétege a társadalomnak, hogy nem szerettek volna a kórházba menni. Úgy gondolták, hogy mondjuk ez az alsóbb társadalmi osztályba tartozóknak az intézménye, és például nem szerettek volna mondjuk egy kórterembe kerülni, mondjuk akár a cselédekkel. És inkább úgy döntöttek, hogy ők nem mennek kórházba, és voltak tüdőszanatóriumok az országban, viszont oda fertőző betegek nem mehettek, tehát ott őket nem tudták fogadni. Úgyhogy a tehetősebb réteg, hát igazából nem vett igénybe az ellátást.
Hát igen, és így az ő rétegükben is sokan haltak meg emiatt, mivel nem jutottak el időben orvoshoz. Ugyanakkor a közvélemény az már egyre inkább katona ellenes lett. Ugye itt már a lecsengése 18 novembere ugye már az első világháború végét jelentette, és a fővárosban naponta érkezett 8-10 katona vonat, akik meghozták a frontról magukkal, ha nem csak a spanyolnát, hát, hanem sok esetben a tífuszt és más betegségeket is, és egyre paprikásabb volt itt Budapesten a hangulat. Valamint rossz volt a helyzet, ugye, ahogy említettük, az orvosok szempontjából is. Például van egy olyan adat, miszerint a harmadik kerületben 60 ezer emberre jutott egy orvos, ami igen csak elenyésző, úgyhogy próbálták bevonni a tanhallgatókat, az orvos tanhallgatókat, vagy a végzős diákokat. A temetkezési vállalkozók is nagyon le voltak terhelve, ami kiderült a dokumentumokból, hogy elég undorító módon ők ráadásul még meg is emelték a tarifákat, hogy így a vállalkozásaikat felfuttassák, de borzasztóan le voltak terhelve, és rendeleteket hoztak országos szinten, hogy egyszerre hányan vehetnek részt egy-egy ilyen temetkezésen, kevesebb ember, tehát meg volt határozva, hogy csak közvetlen családtagok vehetnek részt, tehát nem lehetnek ilyen össznépi temetések. Kosztolányi novellájában azt írta, hogy az ember ebben az időben úgy olvasott újságot, hogy kinyitotta, és nem a hírekkel kezdte, hanem rögtön hátralapozott a halálesetekhez, ami így elég borzasztóan hangzik. És még csak ekkor jött az őszi rózsás forradalom, ami szintén sok embert vonzott az utcára. Ráadásul Károly Mihály, az új miniszterelnök, úgy próbálta oldani a feszültséget, hogy feloldotta azokat a rendelkezéseket, amik azt segítették volna, hogy minél kevésbé terjedjen a vírus. Így a szórakozó helyekre és a mozikra, valamint a kávézókra törölte a korábban elrendelt létszám korlátozásokat.
Tehát kinyithattak ezek az intézmények magyarán.
Így van.
Úgyhogy újra fogadták az embereket, ők pedig mentek.
Így van, igen. És hogyha azt nézzük, hogy milyen híres embereket érintette ez, többen voltak, akik ebben haláloztak el, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Ilyen volt például IV. Károly, utolsó magyar királyunk, aki Madeira szigetén hunyt el pár évvel később, de azt feltételezik, hogy ő spanyolnát, ha egy vírusában, vagy spanyolnáthában hunyt el, de az osztrák Egon Schiele is ebben halt meg, vagy Kafka Margit, vagy Karintinek például a felesége is. Ugyanakkor ő elmondható az, hogy például Szilárd Leó, aki híres atomfizikusunk, ő pont megúszta ezt az egészet olyan szempontból, hogy ő katona volt ebben az időben, és az olasz fronton harcolt, viszont ő elkapta a spanyol náthát, így a katonai kórházba került, és társai pedig kimentek a frontra harcolni, és gyakorlatilag az egész szakasza, amiben ő harcolt volna, meghalt. Szilárd Leó pedig túlélte a spanyol náthát, és ezt a halálos csatát is megúszta, úgyhogy ez örömteli, hogy azért voltak olyanok is, akik megúszták ezt az egészet, és később sokra vitték.
A statisztikák szerint 53 ezer ember halt meg Magyarországon, spanyol náthában, de ez a statisztika sajnos nem pontos, mert ahogy elmondtuk korábban, sok halált más betegségnek tudtak be. Tehát akár tifuszt, vagy pedig tüdőgyulladást írtak csak be a halálokának, mert még nem ismerték fel, hogy ez egy külön betegség, ez egy betegség.
Igen, és így mondható el az is, hogy az egész világot tekintve azért nem tudnak pontos számot mondani, tehát 50 és 100 millió közé teszik, ami egy hatalmas különbség a kettő között. 50 millió embernyi élet.
Az rengeteg.
És nem tudják pontosan, hogy most ez nagyjából 50 vagy 100 millió, csak becsülni lehet.
A magyar irodalmi körökben is sokakat érintett ez a járvány. Többen elkapták. Kosztolányi Dezső felesége írt erről az időszakról, hogy ők hogyan élték ezt meg. Nagyon nehéz volt számukra, mert több személyes ismerősük is elkapta ezt a betegséget, és sajnos voltak, akik meghaltak. Említettük, hogy Kafka Margit is ebben a betegségben halt meg, és az ő temetésén Kosztolányi mondta a gyászbeszédet. Adi Endre is meghalt, valószínűleg a spanyol nátha következményeiben, de róla tudjuk, hogy neki más betegségei is voltak. Ismerték Karinti feleségét, Judik Etelt is, és hát sajnos őt is ez a betegség vitte el. Úgyhogy nagyon, nagyon megterhelő volt számukra lelkileg is ez az időszak, és azután elkapták ők maguk is a betegséget, és ők szerencsések voltak, mert felgyógyultak. Tehát Kosztolányiné írta arról, hogy hogyan próbáltak védekezni a járvány ellen. Mi kétségbe esetten félünk a járványtól, liter számra locsoljuk a szublimátos oldatot. Torokfertőtlenítő vízzel járunk, és az utcán, a villamoson is gargalizálunk. Igyekeztek elkerülni ezt a járványt, de végül elérte őket is, és megfertőzöttek a spanyol náthával, amiről így ír. Délben egy órakor valami kaparni kezdi a torkomat. Kettőkor már mind a ketten 39 fokos lázban fekszünk. Estére Bözsi, a Dajka is megkapja a járványt, s a másik cselédlány is. Négy ágyban fekvő beteg van a házunkban. Ádámot, ő volt a fiúk, egy barátnőnk viszi magával. Két ápolónővér veszi át az uralmat, két hadi ápolónő. Reggeltől estig azt halljuk tőlük, hogy hány beteg pusztult már el a szörnyű betegségben, s hogy milyen kevesen épültek fel belőle. Didének a szíve gyönge, nekem pedig a tüdőm rozzant, Bözsinek is a szíve rendetlenkedik. Dide a leghíresebb szívspecialista tanárt követeli a lány számára.
Hát ezt így elég megdöbbentő ezt így hallani, hogy így írja le az akkori történéseket.
Tehát valószínűleg nem volt sok reményük arra, hogy ők felgyógyulnak, de szerencsére meggyógyultak a betegségből.
Kosztolányi Dezső pedig a járvány című írásában így emlékezett meg a járványról a Pesti Naplóban. Járok ebben az olvatag és forró őszben, s hallgatom, mit beszélnek embertársaim. Senki sem mondja, megegyezés béke, Wilson, leszerelés, hanem ilyesmiket hallok. Reggel már 39 fok láza volt, az orvos már akkor megmondta, hajnalban pedig. Látok idegeseket, kik halványilla torok öblítővel galgalizálnak a hídon, mellén zsebükben tartják jódos orkenőcsöt, és semmiért sem fognának kezet, még egy miniszterrel sem, mert attól tartanak, hogy a miniszter spanyol. Budapest egy középkori város képét mutatja. Délután kis taigán vagy 40 koporsó födelet húz fütyűrészve egy suhanc, este felé pedig a budai körúton üres halottas kocsi robog, melyen hosszan elnyúlva alszik egy gyászuszár. Aztán felébred, és unottan beleásít ebbe a halálos világba. Igen, az ember elvesztette a halál iránt való ünnepi áhítatát. Szemérmetlenül és pimaszul a közelébe férkőzött és felfricskázta. Még az életet se tisztelte ilyenkor. Idézet vége. És lehet, hogy valami...
Ez most ezt kicsit... el kéne oldani.
Igen, tehát ez lehet, hogy egy kicsit gyászosra sikerült a végén.
Igen, igen, amit, amit még nem mondunk el, de akkor hogyan is ért véget ez a járvány. Igazából tényleg kifutotta magát, és egyszer csak megszűnt.
Igen.
Igen, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz időszak volt a kor embereinek az életében, és tényleg... nyilván nekünk sem könnyű most.
Így van, azt... de sok szempontból azért nekünk könnyebb, úgy persze. Érzem, mint akkor.
Meg most, ahogy így elkerestünk a spanyol netherre, azért találkoztunk azzal, hogy most többen előhozták ezt a témát, tehát, hogy készítettek erről már YouTube videót, meg több írásban összehasonlították a mostani koronavírus járványt a spanyol nethera járvánnyal. Tehát nem, mi vagyunk az egyetlenek, akiknek ez eszébe jutott. Igazából sok párhuzamot szerintem nem érdemes vonni a kettő között, tehát hogy nyilván a mostani járvány, a mostani időszak is nehéz, de nekem úgy tűnik, hogy azért a 100 évvel korábbi járvány azért sokkal súlyosabb volt.
Így van, igazából azt lehet mondani, hogy tanulságos sok szempontból, hogy mi történt itt 100 évvel ezelőtt. És a mai kor számára is ez egy tanulságtétel, hogy mennyire fontos az, hogy maradjunk otthon, és hogy kerüljünk minden lehető alkalmat arra.
Hogy megfertőződjünk.
Így van, igen.
Na hát, ez szerintem ennyi volt a mostani adás.
Igen, és legközelebb majd próbálunk valami pozitívabb témát hozni.
Igen, igen. Karantén idejére kellenek a pozitív témák, de reméljük, hogy érdekesnek találtátok ezt a mostani epizódot.
Úgyhogy vigyázzatok magatokra.
Igen, mosatok sokat is. Kezet, maradjatok otthon.
Hallgassátok Györfi Pált.
Hallgassatok rá. Igen, és legközelebb egy nagyon vidám témával jövünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Az adásban felhasznált forrásokat megtaláljátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.podbean.com oldalon. Kövessétek a podcastet Facebookon is, ahol próbálok majd mindig érdekes cikkeket megosztani. Örömmel fogadok e-maileket a hihetetlentöri@gmail.com-ra, ha bármi kérdésetek van, vagy kiegészítésetek lenne az adásokkal kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple, a Google Podcast adatbázisában, Spotify-on és még sok más helyen. Hallgassatok máskor is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.